Ez a Híradó pénteken, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A kúria a bankok oldalára állt, mi maradunk az emberek oldalán, a miniszterelnök sem ért egyet a devizahiteles döntéssel. Emelkedik a minimálbér, aláírta a megállapodást a munkáltatók és a munkavállalók képviselőivel Varga Mihály. Mérgezés a napköziben, csak a szénmonoxid jelző előzte meg a tragédiát egy budapesti óvodában. Adásban az M3 megkezdte a sugárzást a közmédia legújabb csatornája. A kúria a bankok oldalára állt, pedig ott már álltak éppen elegen, úgyhogy mi maradunk az emberek oldalán. Így kommentálta a legfőbb bírói testület hétfői döntését a Brüsszelben tárgyaló Orbán Viktor. A miniszterelnök ugyanakkor sürgette a kúriát, hogy hozzon döntést az árfolyam különbözet és az egyoldalú szerződés módosítások kérdésében is. A devizaadósok mellett kiállt a Fidesz alelnöke Kósa Lajos és Kövér László házelnök is.
A kúria a bankok oldalára állt, pedig ott már állt a kép elegen. Úgyhogy mi maradunk az emberek oldalán.
Így reagált a kúria hétfői döntésére a brüsszeli uniós csúcson tárgyaló Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, egyetért azokkal, akik sürgetik a legfőbb bírói testületet, hogy mielőbb hozzon döntést az árfolyam különbözet és az egyoldalú szerződés módosítások kérdésében.
Ezeknek a jogszerűségéről várjuk az állásfoglalást, és amint megvan, akkor tiszta lesz jogi szempontból a kép, és megtehetjük a szükséges lépéseket. Addig is arra hívom föl Magyarország minden polgárát, hogy lépjenek be az árfolyam gátba. Tehát független attól, hogy milyen jogi viták vannak még nyitva, használják az árfolyam gát lehetőséget, és lépjenek be.
Nem ütközik jogszabályba, nem ütközik nyilvánvalóan a jó erkölcsbe, nem uzsorás szerződés.
A kúria hétfőn mondta ki, hogy a deviza alapú hitelszerződések nem érvénytelenek az adóst terhelő árfolyam kockázat miatt. Két fontos kérdésben, az árfolyam rizs és az egyoldalú szerződés módosítások ügyében azonban nem döntöttek. Az Európai Bíróságtól várnak állásfoglalást.
A bíróságok nem léphetnek ki a jogállami jogi keretekből.
Darák Péter, a kúria elnöke szerdán azt mondta, hogy a testület mindent megtett, amit megtehetett a bajba jutott devizaadósokért. A teljes problémát azonban szerinte a bíróságok nem tudják megoldani.
Csalódást okozott a kúria. Azt hiszem sok százezer, ha nem több millió magyar állampolgárnak.
Csalódást keltőnek nevezte Kósa Lajos, hogy a kúria az Európai Bírósághoz fordult. A Fidesz alelnöke szerint a kúriának mielőbb döntenie kellene, mert ez az időhúzás csak a bankoknak kedvez.
Ez egy kifejezetten rossz lépés, konfliktus kerülő lépés, gyáva lépés, nem, ez elfogadhatatlan szerintünk. A magyarországi jogszolgáltatás kapcsán olyan jogbizonytalanságot szül, aminek felmérhetetlen későbbi káros következményei vannak.
A Hír TV-nek nyilatkozó Kövér László házelnök szerint az igazságszolgáltatás tagjai példát vehetnének a környező országokról, ahol a bíróságok hasonló ügyekben saját polgáraik oldalára álltak.
A felelősség alól a tisztelt bírói testület jogászkodó megoldást talált, megpróbált kibújni, és köszöni szépen, majd megvárja, hogy valamikor az Európai Bíróság ebben a kérdésben hogy dönt, és akkor majd ezt a döntést úgymond közvetíti Magyarország számára.
A devizahitelek állománya a 2000-es évek közepén nőtt meg drasztikusan. A magas forint kamatok miatt ugyanis a legtöbb magyar család az akkor még kedvező kamatozású svájci frankban, japán jenben vagy euróban adósodott el. Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyarországon, ez azóta jelentősen csökkent, és az annak is köszönhető, hogy 2010 óta a kormány több lépésben is segített az adósokon. A nemzetgazdasági miniszter a kúria döntése után is megerősítette, hogy a kormány célja továbbra is a devizahitelek kivezetése. Az újabb lépésekről már a következő kormányülésen is tárgyalhatnak.
Az MSZP szerint nem a kúria, hanem a kormány viselkedik gyáván a devizahitelek ügyében azzal, hogy a legfelsőbb bírói fórumtól vár megoldást. Szanyi Tibor, a Szocialista Párt elnökségi tagja azt javasolja, hogy törvény tegye lehetővé minden devizahitelesnek a szerződése újratárgyalását, és akár a hitel átvételét egy másik bankhoz. Kósa Lajos erre úgy reagált, a devizahitelt, mint rossz terméket a szocialisták engedték szabadjára. Áttörés a bankunióban, biztató kezdeményezések a gazdasági koordinációban. Így összegezte a magyar miniszterelnök Brüsszelben az EU csúcs találkozójának eredményeit. Itt van velünk tudósítónk, Baracka Eszter. Szervusz, milyen döntések születtek, és ezek hogy érintik a magyar gazdaságot?
Jó estét kívánok! A legfontosabb döntés a bankszanálási mechanizmus, ami segít majd megakadályozni, hogy az emberekre hárítsák a rosszul gazdálkodó bankok terheit. Orbán Viktor áttörésnek nevezte a megállapodást, ami az eurozónában lesz kötelező, de a többiek is csatlakozhatnak. Magyarországon egyébként már vizsgálják, hogy belépjünk-e, illetve hogy nem kerülünk-e hátrányos helyzetbe, hogyha egyelőre kimaradunk. Végső döntés akkor várható, hogyha minden részletkérdés tisztázódik, mondta a miniszterelnök. Egyébként egy hasonló jogszabály előkészítése már nálunk is elkezdődött.
Én a pénzügyminisztert már 3 héttel ezelőtt arra kértem, hogy a itt formálódó bankunióhoz hasonló magyar, tehát nemzeti hatáskörben megszülető bankszanálási törvénytervezetet készítsen elő, hogy függetlenül attól, hogy csatlakozunk-e a bankunióhoz, nekünk legyen egy olyan nemzeti szabályozásunk, amely a magyar polgárokat védi meg attól, hogy a rosszul működő bankok pénzügyi következményeit, illetve a rosszul működő bankok pénzügyi terheit át lehessen hárítani a választópolgárokra.
És a tervek szerint továbbfejlesztik a gazdaságpolitikai együttműködést is, hiszen a válságkezelés még mindig nem elég hatékony, és a tagállamok adósok a reformokkal, amiket egyébként az EU a jövőben anyagilag is ösztönözne. Magyarország támogatja ezt az elképzelést, mondta Orbán Viktor, de az EU-nak el kellene ismernie, hogy mindenre azért van szükség, mert a korábbi számon kérős módszerekkel kudarcot vallottak. Azt is hozzátette, hogy minket mindez kevésbé érint, mert ezek a reformok nálunk már vagy lezajlottak, vagy éppen folyamatban vannak.
Baracka Eszter, köszönjük! Az elmúlt 20 év legnagyobb hiányossága, hogy nem vagyunk elég tisztelettel a saját teljesítményünk iránt, jelentette ki a köztársasági elnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Áder János úgy fogalmazott, nem csak a világra szóló eredményeket, hanem a hétköznapok teljesítményét is jobban meg kellene becsülni.
Szerencsére. Hétről hétre, hónapról hónapra van mit. Megsüvegelni, van minek örülni. Van olyan teljesítmény, amire érdemes ráirányítani a figyelmet.
A hétköznapi teljesítmények elismerését szeretné elérni. Erről beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjúban a köztársasági elnök. Áder János példaként említette azt a debreceni orvoscsoportot, amely több mint 90 napon át küzdött azért, hogy egészséges gyermeke szülessen egy gépekkel illetben tartott anyának. De elismerően szólt azokról a fiatal munkásokról is, akik számos érmet szereztek a szakmák Európa bajnokságán. Áder János úgy fogalmazott, az elmúlt 20 év legnagyobb hiányossága, hogy nem vagyunk elég nagy tisztelettel saját teljesítményünk iránt.
Ne sajnálkozzunk, vagy ne negligáljuk, hanem vegyük észre, és örüljünk mások teljesítményének, és örüljünk mások sikerének is, mert az minket is gazdagabbá tesz, nekünk is segít ahhoz, hogy esetleg, ha nem találjuk még a saját kibontakozásunk útját, a saját cselekvésünknek a terét, akkor ez ötletet adhat, erőt meríthetünk belőle. Ez lesz azt hiszem a következő esztendőnek is az egyik legfontosabb feladata.
Az államfő a külföldi tárgyalásain tapasztaltakat úgy értékelte, hogy jelentős változás történt Magyarország megítélésében.
Olyan problémákkal, mint amikkel mondjuk 80 nappal ezelőtt, vagy 1 évvel ezelőtt címlapra került, most nincs az érdeklődés homokterében, és ez megint csak jó, mert az azt jelenti, hogy azokat a vitákat, amelyek korábban voltak, azokat sikerült megnyugtatóan rendezni, részben az Európai Bizottsággal, részben a Velencei Bizottsággal, részben másokkal.
A köztársasági elnök közölte, mindig arra ügyel, hogy a törvények ellentmondásmentesen szabályozzák az életviszonyokat. Azt mondta, ha nem is minden észrevételét, de azok többségét elfogadta a parlament a visszaküldött törvényeknél.
Egyetlen egy olyan visszaküldött törvény sem volt, amit változatlan formában fogadott volna az országgyűlés.
Áder János úgy fogalmazott, minden egyes vítójánál az volt a cél, hogy jobb törvény szülessen.
Úgy tűnik, hogy az ország elindult kifelé a válságból, túl van a nehezén, de még munka van bőven.
Az államfő emlékeztetett, még szeptemberben nyílt levélben kérte a pártok vezetőit, hogy ne kezdjenek több hónapos kampányba, mert az a hasznos munkától veszi el az időt. Áder János szerint ezt a kérését nem teljesítették. Hozzátette, amikor majd dönt az országgyűlési választások időpontjáról, többek között azt is mérlegeli, hogy milyen jobb az országnak, egy hosszú elhúzódó vagy egy rövid kampány.
Felvette a magyar állampolgárságot Malina Hedvig. A 2006. augusztusában Nyitrán megvert egykori diáklány úgy tervezi, családjával Győrbe költözik. Azt mondja, nem a szlovák igazságszolgáltatás elől menekül, hanem gyerekeit akarja megvédeni a rendőri zaklatásoktól. A ma már 2 gyermekes családanya ellen évek óta eljárás folyik Szlovákiában.
Itt a győri városházán tett magyar állampolgársági esküt Malina Hedvig. A ceremónia, amelyen részt vett Borkai Zsolt a város polgármestere is, a család kérésére a sajtó teljes kizárásával zajlott. A
köztársasági elnök úr aláírta ezt, akkor amennyiben kérésként nálunk jelentkezik, akkor a polgármester előtt tegye le az esküt. Ennek a kérésnek tettem eleget.
Címoldalon hozta az egyetlen szlovákiai magyar napilap, hogy Hedvig elhagyja Szlovákiát.
Mindent ki lehet bírni, csak megvan az ára. És nem tudom, hogy megéri-e. Néha túl nagy árat kell fizetni érte.
Ezt nyilatkozta a héten Malina Hedvig, miután sokadszor kellett megjelennie pszichiátriai vizsgálaton. Az is felmerült, hogy több hétig tartó elmegyógyintézeti vizsgálatra utalják annak megállapítására. Valóban érte a trauma 7 éve.
Az én legfontosabb feladatom a jelenlegi helyzetben az, hogy a gyerekeket minél inkább megóvjam ettől, ami itt történik körülöttünk, és mindent meg fogok tenni azért, hogy őket mentesítsem az olyan stressz alól.
Malina Hedviget, az egykori nyitrai diáklányt vallomása szerint 2006. augusztusában azért verték meg, mert az utcán magyarul beszélt. Az akkori és jelenlegi belügyminiszter Robert Kalinyák azonban azt állította, az eset nem történt meg, illetve másképpen történt, mint ahogy azt a lány állította. Azóta Malina Hedvig ellen eljárás folyik hamis tanúzás miatt.
Magyarország természetes kötelességét teljesíti azzal, hogy állampolgárságot és menedéket biztosít Malina Hedvignek és családjának, közölte Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes közleményében azt írta, Malina Hedvig emberi jogait a szlovák hatóságok többször durván megsértették, ezért kell elhagyni a szülőföldjét. A politikus közölte, Magyarország minden magyarnak hazája, így megbecsüléssel fogadja Malina Hedviget. Végtelenül álságosnak és képmutatónak tartja Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes nyilatkozatát a Jobbik. Szávai István a párt képviselője közleményében úgy fogalmaz, a magyar kormány éveken át semmit nem tett a magyarsága miatt megvert, majd folyamatos vegzálásnak kitett fiatal nő érdekében. Magyarország jövőre csak a munkára építhető, ezt mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, amikor aláírta a jövő évi bérmegállapodást a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleteivel. 2014-től 101.500 forint lesz a minimálbér, és 118.000 forintra emelkedik a garantált bérminimum, vagyis a szakmunkás minimálbér.
Autóalkatrészeket gyártanak ebben a komlói gyárban. 170-en dolgoznak három műszakban. A legtöbbjüket érinti a minimálbér emelés. Sokan családosak azt mondják, lesz helye a plusz pénznek.
Mindenki nehezen jön ki, mindenféleképpen örülünk annak, hogy emelnek. Lényegében lesz helye a pénznek.
Jövő januártól 100.000 forint fölé emelkedik a minimálbér. Az eddigi 98.000 helyett 101.500 forint lesz. A garantált bérminimum, vagyis a szakmunkás minimálbér pedig 118.000 forintra nő. Ez átlagosan 3,5%-os emelést jelent. Az erről szóló megállapodást a nemzetgazdasági miniszter írta alá a munkáltatók és a munkavállalók képviselőivel. A bérnövelési ajánlás is 3,5%, vagyis azt kérik a munkáltatóktól, hogy ennyivel emeljék a fizetését azoknak is, akik többet keresnek a minimálbérnél.
Méltányos bér jár.
Az egyik legnagyobb munkavállalói érdekképviselet vezetője szerint, mivel a bérnövekedés mértéke nagyobb lesz a tervezett inflációnál, ezért nőni fog a fizetések vásárlóértéke is.
Mindig a megállapodás fölött realizálódnak, hogy a keresetemelkedések, a gazdaság már csak így működik, és ha ez így lesz, akkor jövőre egy 2% körüli reálkereset növekedés várható, ami már érzékelhető.
A vállalkozások számára ez a teher, ez viselhető.
A megállapodást aláíró egyik munkáltatói érdekképviselet elnöke nem tart attól, hogy a fizetés emelés miatt munkahelyek szűnnének meg. Épp ellenkezőleg arra számít, hogy a növekvő vásárlóerő jó hatással lesz a vállalkozásokra is.
Vélhetően beindul a magyar gazdaság, lehet, hogy talán nagyobb mértékben is, mint amennyivel a kormány kalkulál. Nemzetközi szervezetek mérései és kalkulációi is ezt bizonyítják, és én azt látom, hogy a vállalkozások körében is van egy ilyen optimista várakozás.
A GKI gazdaságkutató friss felmérése is ezt támasztja alá. A vizsgálat szerint több mint egy évtizede nem látott bizakodás érezhető Magyarországon. Az üzleti szféra minden ágazatában javult a gazdaság kilátásainak megítélése, és kedvezőbb lett a lakosság véleménye is.
Magyarország jövője csak a munkára építhető.
A nemzetgazdasági miniszter emlékeztetett, 21 éve nem volt olyan magas a foglalkoztatottság Magyarországon, mint most. Csaknem 4 millióan dolgoznak, így az uniós átlag, vagyis 10% alá csökkent a munkanélküliség. Varga Mihály azt mondta, a cél az, hogy az ország gazdasága tovább erősödjön.
A folyamatos reálbér emelkedés megfelel a kormány célkitűzéseinek, és tovább segíti a lakossági fogyasztás növelését, ezáltal is a gazdaság bővülését.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a belső kereslet növekedése jövőre a gazdasági növekedés egyik húzó ereje lehet.
1500 új munkahelyet teremt Oroszország legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca a Magnit Magyarországon, miután nálunk hozzák létre fuvarozási vállalatukat, jelentette be Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. A cég egy 1000 kamionból álló flottát és az azt kiszolgáló infrastruktúrát hoz létre Kelet-Magyarországon.
A mai napon a keleti nyitás stratégia egy újabb sikerpontját ünnepelhetjük. Ugyanis Oroszország legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca, a Magnit, Magyarországon hozza létre fuvarozási vállalatát, hogy a hazánkban és más uniós országokban vásárolt élelmiszeripari termékeit eljuttassa oroszországi üzlethálózatába.
Megszüntetni a mostani rezsiátverést, ezt mondta Bajnai Gordon, és ettől állítása szerint a rezsiköltségek sem emelkednének. Néhány napja az Együtt PM társelnöke jelentette ki, hogy megszüntetnék a rezsicsökkentést a mostani formájában, mert szerintük az fenntarthatatlan és veszteséget okoz például a vízközmű cégeknek. A Fidesz szerint Bajnai Gordonék ugyanazt akarják elérni, mint 2010 előtt, áremelésekkel garantálni a multik profitját.
Kimerem mondani, hogy ebben a formában mi azt természetesen megszüntetnék.
A Bajnai Gordon-féle Együtt PM társelnöke Szigetvári Viktor szerdán beszélt először arról, a párt megszüntetné a mostani rezsicsökkentést, ha kormányra kerülne.
Az Együtt PM a rezsi hazugságot szüntetné meg. Ami ma Magyarországon van, az nem rezsicsökkentés, hanem rezsi hazugság.
Csütörtökön pedig az Együtt PM másik társelnöke, Szabó Tímeo is megerősítette, hogy a párt a mostani formában megszüntetné a rezsicsökkentést.
Magyarországon a rezsi átverés van.
Ugyanezt mondta pénteken Bajnai Gordon is. Szerinte azonban akkor sem emelkednének a rezsiköltségek, ha megszüntetik a mostani, ahogy ő fogalmazott, rezsi átverést. Azt ígérte ugyanis, hogy emelnék a fizetéseket és erősítenék a forintot, hogy alacsonyak maradjanak az energiaárak.
Ezt a rezsi átverést megszüntetjük, és helyette fenntarthatóan alacsony rezsiköltségeket hozunk Magyarországnak.
Bajnai Gordon és pártja bejelentette, hogy ebben a formában eltörölnék a rezsicsökkentést.
A Fidesz frakció vezetője Rogán Antal a közösségi oldalán közzétett felvételen úgy fogalmazott, miközben a Fidesz a harmadik rezsicsökkentésen dolgozik, Bajnai Gordonék eltörölnék azt.
A rezsicsökkentés eltörlése az minden magyar család számára 130 ezer forintos plusz kiadást jelent. Én azt gondolom, ez elfogadhatatlan. Ezért mindenkit kérek, hogy fogjuk össze, és lépjünk fel a rezsicsökkentés eltörlés ellen a leghatározottabban.
Rogán Antal emlékeztetett rá, hogy 2002 és 2010 között a szocialista kormányok kétszeresére emelték a villamos energia és háromszorosára a gázárát. Szerinte az áremelésekkel a multik profitját garantálták, és most is erre törekszenek.
Egyeztetnek az együttműködésről a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM második vonalbeli politikusai. Erről beszélt Gyurcsány Ferenc egy reggeli interjúban. Szerinte érzékelhető az elmozdulás Bajnai Gordon politikus társai részéről azzal kapcsolatban, hogy a mostaninál szélesebb ellenzéki összefogás kellene. Bajnai Gordon ezzel szemben azt mondta, nem tárgyal a két párt és nincsenek egyeztetések.
Mi a Gordonnal rendszeresen találkoztunk, hát ilyen barátok vagyunk, voltunk, a jó ég tudja, ezt most hogyan kell mondani.
Gyurcsány Ferenc péntek reggel nem tudta megmondani, milyen viszonyban van Bajnai Gordonnal, vagyis hogy barátok-e még. Pártjaik, vagyis a Demokratikus Koalíció is az Együtt PM, ahogy fogalmazott, másodvonalas politikusai azonban egyeztetnek egymással az esetleges összefogásról.
Azokból a beszélgetésekből, amiket folytatunk, alapvetően a mi második vonalunk, Molnár Csaba, Vargyó Laci, Vadai Ági, mások, az ő mondjuk úgy, második vonalukkal.
Nem tárgyalunk.
Tehát nem voltak egyeztetések?
Nem.
Bajnai Gordon viszont azt mondta, nem tárgyalnak, és nem voltak egyeztetések a Demokratikus Koalíció és az Együtt PM politikusai között.
Voltak olyan fórumok, ahol nyílt folyamatos fórumok, ahol többen léptek föl. Láttam olyan, volt tudok olyan fórumról, ahol MSZP-s, DK-s és együttes szereplők közösen léptek föl közönség előtt, ilyenről tudok, de tárgyalások nem folynak jelenleg.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, vannak egyeztetések, és úgy látja, a végén ezeknek lesz is eredményük.
Abból inkább az derül ki, hogy hát van egy érzékelhető elmozdulás, hogy hát előbb-utóbb újra kell ezt gondolni. Nem tudom, hogy eljutunk-e persze a végére, de ha kérdezne, azt mondanám, hogy igen, eljutunk a végére.
Gyurcsány Ferenc továbbra is teljes ellenzéki összefogást szeretne, és azt, hogy tárgyalják újra az együttműködést. Bajnai Gordon és Mesterházi Attila októberi megállapodása szerint ugyanis az ország 106 egyéni körzetéből 75-öt a Szocialista Párt kapott. Bajnai Gordonék pedig 31 helyen indulnak majd. A demokratikus koalíció nem része ennek a megállapodásnak. Gyurcsány Ferenc elképzelése szerint viszont a baloldali pártok támogatottságának arányában kellene újraosztani a helyeket. Csütörtökön úgy becsülte, hogy 60-70 hely illetné meg az MSZP-t. A maradék 30-40 helyet pedig egyforma arányban kellene elosztaniuk. Vagyis a Gyurcsány Ferenc által felvázolt megoldás azt jelenteni, hogy Bajnai Gordonék nagyjából a körzeteik felét át kellene, hogy adják a demokratikus koalíciónak, és a szocialistáktól is vennének el néhány helyet Gyurcsány Ferencék.
Kizárták a demokratikus koalícióból azt a párttagot, aki nyilvánosan is Torockai Lászlót támogatta az ásotthalmi polgármester választáson. A DK etikai bizottsága kedden indított vizsgálatot, tegnap meghallgatták volna Márki Józsefet, de ő nem élt a lehetőséggel. Torockai László, aki 2011-ben egy rendezvényen arról beszélt, hogy agyonlőné Gyurcsány Ferencet, ásotthalmon független jelöltként megnyerte a választást. A most kizárt párttag nemrég lépett át az MSZP-ből Gyurcsány Ferenc pártjába. Nincs kapcsolatuk bűnözői körökkel, ezt mondta Szanyi Tibor az MSZP-ről, miután megjelent, hogy az elmúlt napokban sokak által bírált gyermekrák alapítvány honlapján több fotón is együtt szerepel Mesterházi Attila az alapítvány vezetőjével. A Fidesz szerint visszataszító, amit az alapítvány művel, és nem ez az első eset, hogy bűnözők kerülnek a szocialisták közelébe.
Mesterházi Attilával az MSZP elnökével látható ezen a fotón Balogh István a gyermekrák alapítvány elnöke. Ő az, akiről az Index.hu közölt egy videót, amin az látszik, hogy az alapítvány gyermekmentőjével közlekedik. A képet a Magyar Nemzet közölte le a pénteki számában, de a fotó megtalálható a Gyermekrák Alapítvány weboldalán is, egy másik közös fényképpel együtt. A Magyar Nemzet arról írt, hogy Balogh István jó kapcsolatot ápol a szocialista párttal. A lap szerint többször felbukkant az MSZP rendezvényein Mesterházi Attila társaságában.
A földön nincs az a pártelnök vagy bármilyen egyéb rendőrangú képviselő, aki körül 5-10 éves karrieren belül ne lenne legalább 1500 olyan ember, készfogás, szemvillanás bármi az égvilágon, ami a később képben megörökítve ilyen ostoba referenciákat eredményezhet.
Szanyi Tibor az MSZP elnökségi tagja szerint nekik nincs kapcsolatuk, ahogy ő fogalmaz, bűnözői körökkel.
Jó, maradjunk annyiban. A Magyar Szocialista Párt semmelyik vezetője nem tart kapcsolatot semmilyen bűnözői körrel. Így rendben van?
Korrupció mindig a korrupciót találja meg. Nem ez az első eset egyébként az MSZP házatáján, hogy bűnözők kerülnek a közelükbe.
Ezt mondta Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője, Mesterházi Attila és Balogh István közös fotói kapcsán.
Végig a sinekem.
Balogh Istvánt a Gyermekrák Alapítvány elnökét napokig követték az Index újságírói. Több videófelvételt is készítettek arról, hogy az adományokból vásárolt betegszállító autóval vitette magát Budaligeti otthonából a belvárosba.
Átmentünk épp a buszsába, hasítunk végig Szilágyi Erzsébet fasoron.
Azt is felvették, ahogy nem egyszer a megkülönböztető jelzések használata nélkül, a megengedett sebességet átlépve a villamos sínen és a buszsávban kerülték ki a reggeli dugót. Az újságírók egyik alkalommal, amikor a Teve utcai rendőrpalotához vitette magát, meg is kérdezték tőle, miért az alapítvány kocsiját használja taxinak.
Nem taxi célokra használjuk a gyermekrák alapítvány mentőjét, hanem ügyintézés akkor, amikor nincs betegszállítás.
Értem, és mikor van betegszállítás?
Minden nap szinte.
A napokkal ezelőtt elindított méltatlan médiatámadások súlyosan sértik a Gyermekrák Alapítvány hírnevét. Áll a szervezet közleményében, amiben elismerik, hogy az alapítvány betegszállítója felhajtott a villamos sínre, ezért Balogh István elnézést is kért. Azt viszont cáfolják, hogy a kocsit az elnök magáncélokra használná. Szerintük az autó azért ingázik az elnök budaligeti háza és a szervezet központja között, mert Balogh István költségkímélésből a saját garázsában tárolja a gépkocsit. Selmeci Gabriella azt mondta, a Gyermekrák Alapítvány vezetőinek viselkedése felháborító.
Visszataszító, amit a Gyermekrák Alapítvány elnöke csinál és művel, hogy visszaél az emberek bizalmával, és visszaél az emberek pénzével. Hát ebben a tulajdonságban nagyon erősen hasonlítanak a szocialistákkal egymásra.
A Fidesz rendőrségi vizsgálatot követel a Gyermekrák Alapítvány ügyében, és januárban egyeztetést kezdeményez a tisztességesen dolgozó alapítványokkal, hogy szerintük milyen jogszabálymódosítások szükségesek a hasonló visszaélések kiszűréséhez.
Minél előbb döntést vár Hagyó Miklós ügyében a Fidesz, így reagált a párt arra, hogy újraindult a volt szocialista főpolgármester helyettes elleni per a fővárosi törvényszéken. Hagyó Miklós 2010-ben vádolták meg korrupcióval. Azóta többek között vesztegetés, hűtlen kezelés és csalás miatt folyik ellen eljárás.
A híres Nokia-s doboz önálló szócikk a Wikipédián is. Az internetes tudástár szerint a papírdoboz a 2010-es választási kampány idején a korrupció szimbólumává vált. A volt BKV vezérigazgató Balogh Zsolt ekkor nyilatkozta, hogy egy telefondobozban adott át Budapest volt főpolgármester helyettesének, Hagyó Miklósnak összesen 15 millió forintnyi kenőpénzt. A Nokia-s doboz ezután egyfajta mértékegység is lett, pontosan 15 millió forintot jelöl. Ez az ügy is része volt a főpolgármester helyettes és társai ellen indult eljárásnak. A per 2012-ben kezdődött a kecskeméti törvényszéken, azonban az Alkotmánybíróság azóta megsemmisítette azt a jogszabályt, amely alapján odahelyezték az ügyet. Ezért az most visszakerül a fővárosba. Póta Péter, a fővárosi törvényszék szóvivője szerdán azt mondta a Hír TV-nek, az eljárást teljesen újra kell kezdeni.
Azt, hogy ennek mi lesz a módja, tehát hogy a tárgyalótanács elnöke újra megidézi a tanukat, és újra kihallgatja őket, a gyanúsítottakat, a vádlottakat újra meghallgatja, ezt majd a tárgyalóbíró fogja dönteni. Van azonban arra lehetőség, hogy a tanuk vagy a vádlott meghallgatása nélkül az ő korábban felvett vallomásukat felolvassa.
Csalódottak lennénk, hogyha az ügy még tovább húzódna.
Minél előbb döntést vár a hagyóügyben a Fidesz, ezt mondta a párt szóvivője. Selmeci Gabriella szerint 2010 előtt minden idők legkorruptabb kormányzása folyt Magyarországon. Szerinte a bűnösöknek mi hamarabb börtönben a helyük.
A baloldal kormányzása alatt nagy üzemben pumpálták ki a közpénzeket Nokia-s dobozokban, színlen szerződésekben, ingatlanpanamákban, telekcserékben és offshore cégekben. A magyar emberekkel együtt a Fidesz azt várja, hogy a bűnözők minél előbb a rács mögött végezzék.
A BKV ügyben Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester helyettest és 14 társát bűnszervezetben elkövetett vesztegetéssel, csalással, hűtlenkezeléssel és más bűncselekményekkel vádolják. A politikus jelenleg szabadlábon védekezhet.
2013 a polgárőrség legsikeresebb éve volt, ezt mondta a szervezet elnöke az Országos Polgárőrszövetség évzáró elnökségi ülésén. Túros András szerint a szövetség idén a kormány stratégiai partnere lett, és így a tervezetnél 300 millióval több pénzzel, összesen csaknem 1 milliárd forinttal gazdálkodhattak. A polgárőrség elnöke hozzátette, 2014 a külterületek biztonságának éve lesz, a nagyvárosokban pedig éjjeli őrjáratokat is szerveznek majd. Csak a szénmonoxid jelzőnek köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj egy fővárosi családi napköziben. 19 kisgyerek volt az épületben, amikor jelzett a készülék. A nevelők azonnal kinyitották az ablakokat és hívták a tűzoltókat. 8 gyerek kapott enyhe szénmonoxid mérgezést, őket megfigyelésre kórházba vitték.
A gyerekek épp aludtak, amikor a családi napköziben megszólalt a gázkazán melletti szénmonoxid jelző. Bár a nevelők semmilyen szokatlan dolgot nem éreztek, azonnal kinyitották az ablakokat.
Kereszthúzatot csináltunk, igazából egy gyerek sem lett rosszul, a gyerekek egy-kettő már ébredezett, van, aki még aludt, felöltöztettük őket, és rögtön értesítettük a tűzoltókat.
Ők néhány perc alatt a helyszínre értek, és a doktorszolgálat orvosa elkezdte megvizsgálni az épületben lévő 19 gyereket és 4 felnőttet.
7 mentőegységet riasztottunk a helyszínre, több gyermek is fejfájásra, gyengeségre panaszkodott, mindenki. mindenkit megvizsgáltak a bajtársaim, végül 8 kisgyermeket szállítottunk kórházba megfigyelésre, szerencsére egyikük sem volt súlyos állapotban.
A fővárosi katasztrófa védelem szóvivője szerint, ha a családi napköziben nem lett volna szénmonoxidjelző, sokkal nagyobb baj is történhetett volna. A szénmonoxid ugyanis színtelen, szagtalan, íztelen gáz.
Október 15-től kötelező minden közintézményben felszerelni a szénmonoxid érzékelőt. Nagyon helyesen ezt megtették, illetve nagyon helyesen megtette az intézmény, hogy azonnal megkezdte a helységek átszellőztetését, amikor a készülék bejelzett.
Azt még nem tudni, hogy a mérgezést mi okozta. A katasztrófavédelem és a gázművek szakemberei közösen ellenőrzik a gázkészülékeket.
Londonban több mint 80-an megsérültek, köztük 4-en súlyosan, amikor tegnap este leszakadt a mennyezeti vakolat egy színházban. Az eddigi vizsgálatok szerint egy körülbelül 12 négyzetméteres részen hullott le a díszvakolat, és a törmelék magával rántotta a lámpák egy részét is. A színház egy időre teljesen sötétbe borult, a nézőtéren pedig pánik tört ki. A szemtanúk a baleset előtt recsegést hallottak, de azt hitték, hogy ez is az előadás része. A színházat a vizsgálat idejére bezárták. Már Németországban van Mihail Hodorkovszky, akit Putyin orosz elnök részesített kegyelemben. A berlini repülőtéren Hans-Dietrich Genscher volt német külügyminiszter fogadta az egykori olajmágnást, aki a német hatóságoktól egy évre szóló tartózkodási engedélyt kapott. A Jukosz olajvállalat egykori főrészvényesét csalás és adófizetés elkerülése miatt 14 év börtönre ítélték. A büntetés 2014. augusztusában ért volna véget. Putyin elnök szerint emberiességi okokból engedte el a maradék büntetést. Egyetlen állvány sincs már az országház falai mellett, ilyet legutóbb az 1900-as évek elején lehetett látni. A csaknem 100 éven át tartó felújítás alatt több 10 000 darab mészkövet cseréltek ki. A házelnök úgy fogalmazott, a mai napon újjászületett az országház.
Kőfaragó munkások dolgoznak az országház homlokzatán a 40-es évek végén. Ezek pedig a befejezés előtti pillanatok, csak nem 70 évvel később. Deák László is több mint 20 évig dolgozott a parlament felújításán, katonaság után egyből itt kezdett.
23 év az sok, sok idő.
A kőfaragó mester azt mondja, szerencsésnek érzi magát, hogy részt vehetett a felújításban.
Az ember ránéz, akkor azt mondja, hogy ez igen, ezt ugye én is benne voltam, hát elhangzott, hogy több ezer követ megfogtam. Mert átmész a Dunaparti részre, és átnézel ide, minden követ megfogtam. Mindegyikhez volt valami közöm. Szóval ez jó érzés.
Az MTVA dokumentumfilmet készít a munkálatokról, ami várhatóan februárban lesz látható. A rendező szerint a film inkább a munkásokról, mintsem a munka bemutatásáról fog szólni.
Nem csak azok, akik 30-40 évig, de aki az elmúlt 1-2 esztendőt itt töltötte, az olyan szinten és olyan erős emócióval tapadt ehhez a munkához, és olyan módon érezte át ennek fontosságát, hogy nekünk mozgóképkészítőknek azt gondolom kötelességünk ezt átadni.
Az elmúlt években mintegy 35 000 darab mészkövet faragtak ki, mindegyiket ellenőrizték a beépítés előtt. Kövér László, az országgyűlés elnöke azt mondta, ez a nap az épület újjászületésének napja.
A munka során a Reneszánsz ZRT dolgozói egy új minőségi szabványt teremtettek, az országházi minőséget. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a Reneszánsz ZRT dolgozói a szakértelmük mellett, a szívükkel és a lelkismeretükkel is részt vettek ebben a munkában.
A munkások egy emlékdíjat vehettek át az ország felsőházi termében. Ezzel a csaknem 100 éves felújítási munka hivatalosan véget ért. A tervek szerint néhány hónapon belül átadják a felújított Kossuth teret is.
Eredményesnek értékelte az állami számvevőszék a közszolgálati média rendszerének átalakítását. Domokos László elnök azt mondta, az új szervezet hozzájárult az állami támogatás átlátható és hatékony felhasználásához, emellett takarékos gazdálkodást biztosított. A vizsgálat ugyanakkor javaslatokat is megfogalmazott, többek között a vagyonkezeléssel kapcsolatban. Pontban 6 órakor startolt az M3, a közmédia legújabb csatornája. A retro csatornán lesz sport, vetélkedő filmsorozat és sok zenés összeállítás is. Az M3 minden nap reggel 6:30-tól várja a nosztalgiázni vágyókat.
A szeszélyes évszakokat, a szomszédokat, de még a Kapcsoltam című vetélkedő összes adását is mind itt az MTVA székházában őrzik. Ez több mint 500 000 darab archív felvétel. Mától a nézők is újra átélhetik a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek életérzését. A legsikeresebb és legismertebb műsorokat lehet majd látni az M3-on. 1962-ben mindössze 14 éves volt Kern András, amikor megnyerte az első Ki mit tud vetélkedőt. A Kossuth és Jászai Mari díjas színész azt mondja, bármikor szívesen nézi vissza régi önmagát.
Folyton emlegettük az Illatszertárnak a televíziós változatát. Én mindkettőben játszottam. Az egyikben a fiatal főhőst, most a centrálban az idősebb főhőst. És akkor úgy ment az összehasonlítás, hogy az hogy volt, ez hogy volt, és azt is például elég rég láttam. Most majd ezen a retro csatornán talán megnézem.
Az M3 retro csatornán minden nap kora reggeltől késő estéig lesz sport, vetélkedők, filmsorozatok és zenés összeállítások. Éjszaka pedig az MTI fotóarchívumából régi fényképeket is láthatnak majd a nézők.
Például 50-es évek divat, karácsony, híres emberek, színészek, tudósok. Fél óra alatt 60 képet mutatunk meg, és a 60 képhez megmutatjuk a hozzátartozó leírást is. Ez lesz az éjszaka nem alvóknak az érdekesség.
Kevesen dobok. Szia.
Ezek pedig már az M3 csatorna indulása előtti utolsó másodpercek. Mindenki lélegzett visszafojtva várta, hogy megjelenjen az adás a képernyőn. Az M3 a legnagyobb szolgáltatóknál az alapcsomagban található, de 50 kisebb szolgáltatóval is megállapodott az MTVA, így már most az induláskor is 1.400.000 háztartásba jut el a retro csatorna. Január 6-áig viszont kódolatlanul bárki hozzáférhet az M3 retro csatornához.
Ha önök maradnak az M1-en, akkor jönnek a sporthírek utána időjárás jelentés, majd Bízunk benned és Életművész. Az este 10 óra 20 perckor kezdődik. Ma gazdasági évértékelés Németh Lászlóné fejlesztési miniszterrel, rögtön utána a híradó. Várom önöket, viszontlátásra!